Ön festőművész, de fotózással is foglalkozik, és egészen különleges keresztutat állított össze a fényképeiből. Miről is van szó?
Hát én ugyan fotózom, de ezeket a fotókat 1930 táján fotoművészek és valószínűleg fotoriporterek készítették. A volt Munkásmozgalmi Múzeumban mentem föl, hogy én szeretnék a 30-as években koldus és munkás fotókat fölhasználni. Persze protekcióval kaptam 5 hatalmas ládát egy délelőtt, több ezer fotót átnéztem, avval, hogy ebből egy keresztutat szeretnék csinálni. Hát ugyanaz történik ma is, mint 2000 évvel ezelőtt. És megkaptam egy délelőtt, re volt lehetőség, kiválasztottam a 14 stációt, és elkészítettem, aláírtam az én megfogalmazásomban, belírtam a fotókba, ugye ezáltal az én művem lett, a másolatok, megvágott fotók, és a stációkat én átfogalmaztam, vagy magam fogalmazása szerint, és üvegeztem, kereteztem, és készen volt. Beadtam, akkor éppen egy műcsarnoki országos kiállítás volt, a minisztérium azonnal megvette, és hát 155 ezer forintot kértem érte, abból 5 ezer forintot lealkuttak.
Ez mikor volt?
89, amikor elkészült, ez azonnal. Ez azonnal így múzeumba került. Ennek ez jó is. Én a múzeumban lévő dolgaimat a nemzet trezorjának tartom, tehát hogyha elfekszik 30 évig egy sötétben, az is rendben van, és ezt tudomásul veszem, úgyhogy ezért is ajándékoztam én dolgaimat múzeumoknak. Nem is vásárolnak tőlem ezért, mert tudják, hogy kapnak. Ez a keresztút viszont, ahogy fura módon nem szoktam a régebbi munkáimmal foglalkozni, de ez valahogy gondolatban valahogy úgy egyre fontosabb lett számomra. Úgy gondoltam, hogy ez egy fontos és sikeres dolog, bocsánat. És most egy pár hónapja kitaláltam, hogy ez a Nemzeti Galériában fekszik valóban egy raktárban. Csináltam belőle 6 aláírt, szignált, beszámozott másolatot, és azt a Ferences rendháznak adtam, a Székesfehérvári egyházi gyűjteményben a spányi püspök nagyon, nagyon megörültek neki, ott egy kortárs képzőművészeti gyűjtemény alakul, és fontosabb gyűjtőimnek, akiknek gyakorlatilag a gyűjteménye előbb-utóbb múzeumba kerül, olyan rangú. Nem miattam, vagy nem csak miattam, de azok nagyon komolyan és nagyon, nagyon értően válogatott gyűjtemények.
Jól értettem, hogy mielőtt bekapcsoltam volna a magnót, azt mondta, hogy ezt a keresztutat talán fontosabbnak is tartja, mint a festményeit?
Így nem lenne, nem használok ilyen értéksorrendet. Ezt a munkámat nagyon szeretem. Hát én festő vagyok, és nem mások fotóiból összeállított keresztút az életem főműve, vagy a legjellegzetesebb. Ez egy sajátos, egy kis út, egy sajátos próbálkozás rendszer, ami az évtizedeket így átöleli, ahogy én ővel többször már megpróbálkoztam. Hát én a festményeim, amiket a nemzet oltárára, de hát ez is egy, mit mondjak erre, egy jó munka, ennyi.
Nem is tudom, 5-8 éve beszélgettünk, utána 10 éve, na, 10 éve beszélgettünk önnel akkor a mestereiről, úgy emlékszem, annak idején. Főként az volt a címe, hogy Mesterek és Tanítványok annak a műsornak. Azért gondolom, hogy mesterekről is beszélgettünk.
Igen.
És ma arra lennék kíváncsi, hogy ez a 10 év, ez erre hogy tekint vissza? Valami? Szóval mi az, amit másképp él meg, másképp csinál?
Nézze, most itt dadogok, nincsen múlt képem, tehát, sőt, jövőképem sincsen. Nagyon azt foglalkoztat, amit csinálok. Egy-két feladatra látok előre, és csak abban gondolkodom. Tehát, ha most valamit mégiscsak muszáj lenne mondani, ez nem is pontosan ide tartozik. Az elmúlt 10 évben ez határozottan megtörtént, hogy a munka közben, amikor valami sikerül, egyre gyakrabban mondok hálát. És nem feladatból, hanem ösztönösen. Tegnap 50-szeresen hát mondtam, mert a printeremet sikerült megjavítanom, ami ilyenkor nagyon nyugtalan vagyok, amikor a naplómat kellene printelni, és meghalt, mert egy hónap után jöttem haza, és megjavítottam, sikerült. Szóval, hogy én ezt prédikálom is, ha kérdeznek, meg tévfálok is vele, ez tulajdonképpen ez a hitemnek az egyetlen napközben és folyamatosan működő formája, és ráadásul ez őszinte. Szóval én feladatból élek, ez jó vagy rossz, így van, talán én feladatokban élek, ezt szívből meg tudom, szívből megteszem, szinte önként, vagy spontán, ennyi.
Megütötte a fülemet, hogy a napló nyomtatáshoz kellett volna a printer. Akkor mégiscsak fontos a múlt, hiszen a napló az arra szolgál, hogy a jelen pillanatot dokumentálja, de egyszer vissza lehessen olvasni.
Nem. De persze, hát megvan ez a funkciója, és ez nem is, ez egy fontos dolog, de én a naplót arra használom, hogy megértsem, hogy mi történik bennem, meg velem, és körülöttem most. Ugye 34 perc körül úszom naponta, van úgy, hogy két mondaton gondolkodom, hogy lehetne legjobban megfogalmazni. Most a megfogalmazás az egy hatalmas játék, egy boldogító játék, a mondatokat fogalmazni, de az a felszíne. A lényege az, hogy tulajdonképpen megértsem, és pontosan megértsem, hogy ott mi történt. Hogyha megláttam egy arcot a megállóban, amin elcsodálkoztam, akkor benne, akkor mi ez a világtörténelemben egyetlen egyszer megtörtént esemény, hogy én ezt az arcot láttam. Mint hogy egy öreg nagypapa mondta az unokának, hogy édes kisfiam, most valamit fogsz látni, amit még soha senki nem látott. És kinyitott egy barackot.
És mire szolgál a nyomtatás, hogy ezt kinyomtassa?
Én kiválasztott embernek élem meg magam, és úgy gondolom, hogy a magyar kultúra számára nem méretezem, de egy tégla, vagy hogy szokták ezt mondani, valami van, ami meg fog maradni, és a magyar kultúrába beletartozó dolgaimnak a környékét én mondom elsősorban magamnak, másodszorban az érdeklődőknek. Igen, ezt a naplót már most a Széchenyi könyvtár őrzi, rettenetesen sok, elmondhatatlanul hosszú, és szerencsére nagyon jól van struktúrálva az internet segítségével a honlapomon, úgyhogy meg lehet keresni a hivatalos leveleimet, a szakmai dokumentációt, külön az emlékeket, családi emlékeket, a interjúkat, a rólam írt szövegeket, kutyafüle, mindent. Ennyi. Szeretek írni, és ez mögött az van, hogy szeretek gondolkodni. Hát, hogy is mondjam már, hogy kerüljem meg ezt, hogy szeretem értelmezni magam körül a világot, és magamban is. Ennyi.
Engem nagyon érdekel aztán, hogyha ez nem jött téma, akkor nem, csak nagyon kíváncsi vagyok, hogy a művészek egymással tartják a kapcsolatot? Tehát önnek vannak művész barátai, és együtt gondolkodnak, összejárnak. Mások is tudatában vannak annak, hogy hát, hogy kaptak valamit a Jóistentől, hogy kiváltságosok.
Hát én nem tudom, hogy a festők mi van a fejükben. Elég kevés számú festő az ismerősöm. Én egyedül élek és egyedül gondolkodom. Ugye mi nem segíteni alkalmasint tudjuk egymást, hiszen van, és vagy volt is festő barátom, akivel együtt jártam alkotóházban, minden évben két hónapot ott töltök, és akkor és egy évtizedig is együtt dolgoztunk, egymást korrigáltuk is. Ez ilyenfajta véletlen segítség, vagy nem véletlen, ez beúszik az ember életébe, de ez a szakma, ez egy ilyen halálosan egyedül szakma. És én magam pedig nem vagyok társasági ember, nem is nagyon érdekelnek az emberek, és a kollégáktól pedig annyi elég, hogy körülbelül tudom, hogy mit csinálnak, a fontosabb kiállításaikat megnézem, vagy egy országos kiállításon látom, hogy most ők hogy. Ugyanis más, amit csinálunk, tehát nincsen, ugye ez nem olyan, mint egy ház, hogy együtt építik. Ezek a mezők, amiket csinálunk, ez külön-külön valami épül, egy-egy ház épül, amiben nincs segítség. Ha csak nem olyan segítség, hogy a tréfából, meg nem tréfából föl szoktam tenni már félig kész képeimet a honlapomra, ugye ebben a napi naplóban, ebben a deskehú alatt ezt is megmutatom, és akkor kapok félormai levelet, hogy túl piros. Bele korrigál, egy fogalmam sincs kicsoda, és ráadásul igaza van. Úgyhogy ilyen fajta spontán kapcsolatom van, és a honlapom miatt nagyon sok visszajelzést kapok a képeimről. Hát ezek érdeklődő emberek, ez nem a szakma.
Csak arra gondolok, hogy mondjuk régebbi korokban esetleg költő, festő, zeneszerző, úgy összeültek, és valahogy az ország dolgait, a világ dolgait, a gondolatait megosztották egymással.
Ez nagyszerű lehet, minden bizonnyal most is van ilyen, nem tudom, illetve halványan tudok róla. Hát ma sajnálatos módon és ostoba módon, ahogy hallom, hogy politikai beállítottság szerint rendeződnek a festők, ami végtelenül komikus számomra. Ennek összes következményével együtt, kölcsönös utálatokkal, kölcsönös kiállításra el nem menésekkel, sajnálatos. De biztos vannak társaságok és baráti körök. Hát amikor a sztálini Magyar Képzőművész Szövetség mint egyetlen struktúra föllazult kényszerűen, abban a pillanatban úgy tudom 74 képzőművészeti egyesület és közösség jött létre. De ha nem annyi, a 40 az is. Tehát, hogy emberi közösségek jönnek létre, hogy ez baráti is, ezekről nincs rálátásom, nem érintkezem, nincs erre struktúra sem, hogy annak idején a Képzőművész Szövetség, nem tudom, ha negyedévenként tartott egy közgyűlést, az egyetlen struktúra, és ott láttam a Tóth Menyhértől a Barcsaiig, mindenki ott volt, és ha valamit nem meg akartam kérdezni, akkor meg lehetett tőlük. Hát ez a fajta egységesség, ez megszűnt. Talán ez a természetesebb.
Azt mondta, hogy az emberek nem igazán érdeklik. Az unokáiban tud gyönyörködni?
Hát ilyenkor kötelező azt mondani, hogy tudok benne gyönyörködni, és minden ember nagyon érdekes, ha az ember odafigyel. Nem gyönyörködöm benne különös képen. Annyival látok többet belőlük, hogy rendszeresen látom, és ahogy fejlődnek, ennek van egy sajátos többlet tartalma. Nagyon érdekes a sajátos életük, és a saját mindegyiknek másfajta tehetsége, és másfajta karaktere, és hogy ezek nagyon együtt élnek, hogy ezek hogy összecsiszolódnak, hogyan veszekednek, hogyan segítik egymást, hogyan utálják egymást, hogyan viselik el egymást. Ez egy érdekes dolog, de nincs igazi figyelmem ma az unokáimra. Pedig egyébként ezt tudom, hogy kellene. Ezt tudom, a nagyapám 10 éves koromban halt meg, és egy-két mondata a mai napig fontos számomra. Szóval bizony ez egy súlyos igazság.
Mit mondott a nagypapa?
Kint álltunk az erkélyen a gyerekkoromban, és valamiről beszélgettünk, és mondtam, hogy ha most itt ez leszakadna alattunk, akkor én hanyat dobnám magam, és akkor evel megmenekülnék. És a nagyapa azt mondta, hogy nem. És erre még egyszer elmondtam, és ő még egyszer ezt mondta, hogy nem tennéd. És nem magyarázta meg. Nem kellett. Ő felnőttnek kezelt, és korrigált egy hibás gondolatot, és nem békített ki, és nem kente el a történetet. És ezt a stratégiát, ezt a mentalitást ott megértettem, vagy lassan ezáltal megértettem később, hogy így is működik egy felnőtt ember, vagy egy nagyapa. Nem is az unokáimmal se vagyok kedves, vagy kedveskedő. Mikor 2 évesen a Kingácska mellém feküdt a kékúti nyaralónkban, akkor ilyen szavakkal beszéltem neki, hogy struktúra, meg lánykor, és hogy megtörtént valami, másnap mellém akart feküdni. Ennyi.
Gondolom, hogy szeret az emberekkel gondolatokat közölni, vagy szereti, ha meglátja, ha az emberek hozzáférnek a gondolataihoz, hiszen fölteszi az internetre. Most így a rádión keresztül mi az, amit úgy szívesen megosztana a hallgatókkal?
Hát így hirtelen jött ez a kérdés. Ami történik, és ami van a honlapomon, vagy ebben a napi naplomban, az annyi, hogy valami történik, az az A szint, és akkor elindul az ember lépcsőn fölfelé, a B, C, D szintre, amíg megérti. 1920-as években egy vidéki iskolai igazgatóhoz oda mentek a diákjai, hogy igazgató úr, kérem, mi újságot szeretnénk csinálni, iskola újságot. Nagyon jó. És miért akarjátok csinálni? Hát azért, hogy így egymásnak a információkat, meg a vicceket, nagyon jó, és miért akarjátok ezt? És elkezdte kérdezni, és eljutottak az utolsó kérdésig a gyerekek, hogy miért élünk? Mert mindennek ez a lényege, mindennek ez az utolsó kérdése, és amikor én elkezdek valamit egy arcon gondolkodni, nem biztos, hogy eljutok odáig, de az felé, a kérdés felé valameddig jut el minden. Tehát így rendeződik az ember gondolkodása ilyen koordináták között. De hirtelen én nem tudok, azt szoktam elmondani, és szélem ismételni ilyen fokon magam, hogyha ugye ezt meg szokták kérdezni, hogy a kedves utókornak mit üzenne, és akkor azt találtam ki, hogy nekem egyetlen egy fontos szabály és sikerült felállítani, amit mindenkinek merek tanácsolni, én ezt nagyon fontosnak tartom, hogyha begurul a radírod az ágy alá, azonnal mász be alá. És ezt szokd meg, ennyi.